Dicsértessék Jézus Krisztus! Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Ez a Teremtésvédelem adása a Mária Rádión. Gondolom néhányoknak feltűnik, hogy egy rég nem hallott ismerős hang szűrődik át az éteren. Igen, Küketi Zsolt vagyok, a Naphinusz Teremtésvédelmi Egyesület alapító tagja, aki 2012 és 16 között 59 teremtésvédelmi adást szerkesztett itt a Mária Rádión. 2016-ban olyannyira feltorlódtak, megsokasodtak a feladataim, és el is fáradtam annyira a szerkesztésben, hogy vissza kellett vonuljak a rádiózástól. Ezért visszaadtam a műsor szerkesztését az Egyesületnek, amit Sipka Juli egyesületi taktársam vett át. Ezúton is köszönöm neki eddigi helytállását. A műsor felvételről megy, így a műsor alatt nem él az adás telefonszáma, most nem tudnak telefonálni nekünk, keressék az egyéb csatornáinkat. Mielőtt a mai műsorunk témájába kezdünk, engedjenek meg egy kis megemlékezést. Mostani jelentkezésem apropója szomorúbb, mint gondolnák. Kénytelen kötelességemnek teszek eleget, amikor újra be kell ugorjak a műsor szerkesztésébe. No, nem azért kénytelen, mert ne szerettem volna ezt szerkesztői tevékenységet, hanem mert sem Juli egyesületünk elnökségi tagja, sem pedig Rohály Gábor egyesületünk elnöke nem tudta vállalni a műsor szerkesztését. Juli hamarosan visszatér önökhöz, ha kezelésén túl lesz. Azonban, és ezt nehéz kimondanom, de Rohály Gábor már soha nem fogja tudni vállalni ezt a feladatot. Rohály Gábor egyesületünk alapító elnökségi tagja, jó néhány éve már elnöke, április 22-én a Föld napján hirtelen és váratlanul elhunyt. Érthetetlenül állunk halál előtt, hisz alig 2 hónapja, hogy nagyrészt az ő áldozatos munkájának köszönhetően megtarthattuk első teremtésvédelmi összekötő hálózati képzésünket több mint 35 a teremtésvédelem iránt elkötelezett katolikus és görögkatolikus atyának és világi taktársunknak. Azóta az ő aktív szerepvállásának köszönhetően létrejött a teremtésvédő háló, ami épp csak bontogatja a szárnyait, de már reménykeltő eredményeket tud felmutatni a teremtésvédelmi gyakorlati cselekvésben. Alig 1 hónapja volt, amikor kicsattanó egészséget mutatva, hófette hegytetők által síelés közben lebarnítva vett részt a Naphinusz műhelyben a Szapiencián. Életteli véleményével vitatkozott az aktuális műhely témáról, és semmi jelét nem mutatva annak, hogy földi léte életveszélyes korlátoktól lenne fenyegetve. Rohály Gábor végzettsége szerint gépészmérnök, speciálisan repülőmérnök volt. Élete professzionális részét informatikai cégek közép, majd felső vezetőjeként töltötte. 25 évnél is több tapasztalattal rendelkezett a területen, energikus, emberközpontú vezetőnek ismerték, akik vele dolgozhattak. Elsősorban a szervizmérnöki, különböző karbantartási vagy támogatási funkciókban dolgozott olyan tématerületeken, ahol magas rendelkezésre állású rendszereket kellett a nap 24 órájában működőképesen tartani, és ezt akár világszélesen biztosítani. Ahogy szoktuk mi informatikusok mondani, ennek az 5-9-es működésnek a biztosítására, ami ugye azt jelentette, hogy az év 99,999%-ában kellett biztosítani ezt a működést, ami mindössze évi 5 perc állásidőt enged meg. A jól működő, magas minőségű informatikai rendszer biztosítása mellett Gábor az élő munkát adó helyi és nemzetközi támogató szervezeteket vezette, a szervizesek munkáját irányította. Hosszú időt töltött el ezekben a szervizvezetői pozíciókban, eleinte a Compaq nevű cég vezetésében, amely cég később összeolvadt a nagymúltú Hewlett-Packard nevű céggel. Később Gábor az Avaya nevű hálózati rendszereket biztosító cég magyarországi első embere lett. Itt több mint 13 évet töltött el a cég élén. Gábor a rendszereket támogató célból felépített csapatokat, új funkciókat hozott létre, egyesített már meglévő szervizközösségeket a vállalati egyesülések alkalmával, vagy épp szüntetett meg csoportokat, pozíciókat, amikor a vállalatok áttelepítették más területekre ezeket a funkciókat. Mindenre való képességét a kiváló elemző, probléma megoldó és emberközpontú vezetési készségének köszönhette. Akik ezen oldalához ismerték, sokan nem tudták, hogy Gábor nem csak a hivatalos életében volt ilyen aktív, hanem a civil életében is. Tagja és egy időben elnöke volt a salföldi székhelyű Káli Medence Környezetvédelmi Társaságnak, amely 79-es alapítása óta a Káli Medence közösségeinek természeti és épített emberi környezetét védő, színvonalas fejlesztéseknek szentelte tevékenységét. Tagja és aktív szervezője volt az üzleti értékmegőrző közhasznú alapítvány által működtetett Érme üzleti hálónak, amelynek célja hálót szőni olyan emberek és szervezetek között, akik az üzleti életben a keresztény magyarság alapértékeinek megtartásával vesznek részt, és akik számára természetes, hogy az üzleti életben való részvétel célja nem önmagában az üzleti siker, hanem a szűkebb vagy tágabb környezetükben élő rászorulókkal való szolidaritás anyagi alapjainak megteremtése. Alapító tagja és szervezője volt a Keresztény Értékmegőrző Egyesületnek, röviden a Kérmének, amelyet azért hoztak létre, hogy kapcsolatot találjanak azokkal az emberekkel, akik azt keresik, hogyan tehetik jobbá üzletemberként, vállalkozóként a világot, és akik többet szeretnének tenni mindazokért, akikért felelősséggel tartoznak, mint munkaadók, mint cégvezetők. A Kérme a brüsszeli székhelyi Uniapak, vagyis a 31-es alapítású katolikus munkaadók szervezetein nemzetközi uniója tagja is volt, amelynek révén 3 éven keresztül vitte az Értékek Értéke programot. Ez a program a magyar vállalatvezetőket ismertette meg az egyház társadalmi tanítására épülő sikeres vállalatirányítási modellel. A program angol neve talán kifejezőbb, hiszen a Profit of Values inkább a nem anyagi értékek e világban értett hasznát jelöli. Magyarul talán nehezebb így egyértelműen érteni. A programban annak konferenciáin Gábor aktív szervezői, téma meghatározó és szófői szerepet vállalt. Máig emlékszem az egyik ilyen konferenciára, amikor a technika sehogy sem akart működni, és ketten Laura nővérrel ügyesen szóval tartották a közönséget, amíg lábuk alatt a technikus a csatlakozásokat rendezte. Gábort a kényelmetlen előadói helyzetek sem zavarták. A technika hiányában is elmondta azt, amit a közönségnek szánt. Gábor kurszíista volt, és ahogy a kurszíisták vallják, a kurszió nem egy tanfolyam, nem egy lelki gyakorlat, hanem egy élmény. Ezért nem lehet pontosan meghatározni és leírni. Át kell élni. Gábor pedig minden ízében átélte ezt a sok hitet kereső számára újszerű élményt. Sokan köszönhetnek neki egy-egy hitben megerősödést nyújtó hétvégét, amelynek ő volt a rektora. Életútjára olyan kursziósan csak azt lehet mondani, de colores, vagyis színes, pompás. Ki ne felejtsük így a végére a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesületet, amelyre Gábor a kurzió mellett a legtöbb időt szánta. Informatikai munkatársi kapcsolatunk után 2011 végén ennek apropóján találkoztunk újra, és alakítottuk meg az Egyesületet Nobilis Mário atya javaslatára. Gábor ennek alapító elnökségi tagja, később elnöke lett, mindvégig, haláláig. Gábor távozása a földi életből felfoghatatlan veszteség számunkra. De hisszük, hogy a teremtő szeretetéből sem ő, sem mi nem eshetünk ki, és így továbbra is együtt vagyunk. Emlékezzünk most úgy rá, ahogy ismerhettük. Elhoztam a kedves hallgatóknak Gábor 3 jellemző megszólalását, amelyekből azok is érthetik az általa konzekvensen képviselt értékeket, akik nem dolgoztak vele szorosabban. Az első ilyen, amikor Kovács János kérdezte őt a Keresztény Élet portálnak adott interjújában a környezetvédelem és a teremtésvédelem különbségéről. Hallgassuk meg őt.
Gábor, mi a különbség a teremtésvédelem és a természetvédelem, illetve a környezetvédelem között?
Talán a természetvédelemnél kezdeném a sort, hiszen az leszűkíti a működését az érintetlen természet, vagy az ahhoz közeli társulásoknak a megvédésére, biológiai sokféleség óvására és ezekre. A környezetvédelem ennél már egy szélesebb területet ölel föl. Az ember hatását a környezetre próbálja úgy alakítani, hogy az a további létét az embernek ne veszélyeztesse. Ebben már benne van az épített környezetnek is a védelme. A teremtésvédelem pedig egy még átfogóbb a teremtésbe. Mi magunkat, embereket is beleértjük, nem is csak mi. Mindenki. Tehát az emberrel a középpontban gondolunk arra, hogy amit Istentől ajándékként kaptuk, azt hogy becsüljük és mit teszünk vele. Azt gondolom, hogy ez egész más alapot szolgáltat. A környezet terhelést azt a cselekedeteink jelentik, hogy autóval megyek, hogy fölgyújtok egy erdőt, vagy valami hasonló. A cselekedeteink viszont nem maguktól vannak, hanem a céljainkat szolgálják. A céljaink az értékeinkből következnek, az értékeink pedig a meggyőződéseinken alapulnak. És ezért gondoljuk azt, hogy amikor hittel teli környezetvédelemről beszélünk, akkor ennél a legalsó rétegen tudjuk az embereket megszólítani, vagy próbáljuk, és ebből, ha következetesen végig gondoljuk, sokkal könnyebb és sokkal meggyőződésesebb környezet- és teremtős védőket lehet föltalálni és kinevelni.
A második interjú részlet szintén ebből a felvételből származik, amikor Kovács János szerkesztő arról kérdezi Gábort, hogy mi mit tehetünk a környezetért. Gábor egyik kedvenc témája volt ez. Hallgassuk meg őt.
Gábor, ha egyszer Isten tervében már el van döntve, hogy hogy lesz az emberiség végkifejlete, a felelőtlenségünkkel, vagy éppen a felelősök lennek, és nagyon jó kisfiúk, meg kislányok lennénk, meg tudnánk változtatni ezt a forgatókönyvet? Vagy van ennek azért valami tétje, szerinted?
Hogy nem volna, óriási. Tehát anélkül, hogy itt most teológiai vékony jegekre merészkednék, mert ahhoz nem vagyok elég képzett, hogy ilyen egészen mély értelmezésekbe menjünk, de azért azt gondolom, hogy nagyon fontos az a szabadság, amit Istentől kaptunk, és ezzel el kell számolni. Egy a második vatikáni zsinat azt mondta, hogy ki kell elkiismerte szerint üdvözül, tehát ha én fölismertem, hogy ezek a folyamatok nem jók, de rálegyintek, az szerintem már egy olyan dolog, amivel nehéz lesz valahogy egyenesbe jönni. Ha globális folyamatokat nézzük, jelenti-e ez a világ végét? Olyan szempontból a világ végét még egy drámai környezetszennyezés sem jelenti, hogy ha megnézzük a különböző korábbi nagy kihalásokat, kihalt a fajok 95%-a több százezer évig tartott, mire újra helyreállt a bioszféra, de valahogy helyreállt. Itt most csak az a kérdés, hogy egymást írtva 1 milliárd ember éle túl egy adott válságot, vagy egymással konszenzusban 5-6-7-8. Ebben nagyon nagy a felelősségünk. Ebben nagyon nagy a felelősségünk, hogy éljük meg az egymás iránti szeretetet, mennyire adunk teret, és mennyire ennek is az érzésünknek.
Az új ember augusztus 10-i számában írtál egy cikket teremtésvédelmi rovatban, és abban azt írod, hogy tudunk mi is tenni, a családok és a kisközösségek és az egyének is. Mik a mi lehetőségeink, hogy úgy cselekedjünk, amiben hozzájárhatunk a teremtés megőrzéséhez?
Bármennyire is kevésnek látszik az egyéni lehetőség, két dolog miatt nagyon fontos. Az egyik az az, mert ahogy egyre instabilabbá válik egy rendszer, egyre kisebb hatás is kibillentheti. És adott esetben lehet, hogy az én hanyagságom indít el egy olyan folyamatot, aminek aztán egy hosszú lánc végén már komoly katasztrófái lennek. Ezt a felelősséget szerintem senki nem akarja.
De pillangó effektus.
Magára lenni. Pontosan a pillangó effektusról beszélek. A másik, az pedig a jó példa hatása. Mi úgy gondoljuk, sokan, akik a teremtésvédelemben gondolkozunk, hogy egyéni szinten valóban nehéz váltani. Társadalom szinten túl nagy a tehetetlenség. A kettő között van egy olyan kis közösségi szint, olyan mondjuk régen egy falu közösség volt, vagy ma is egy összejáró, összetartó, akár egy városban, egy utca, egy háztömb, egy baráti társaság, de akiknek nem csak virtuális közük van, hogy mind ugyanazt a sorozatot szokták nézni szombatonként, hanem valóban együtt tevékenykednek. Az ilyen közösségeknek nagyon nagy szerepe lehet és lesz. Tehát ha én építek ilyen közösségeket, abban végzek bizonyos pozitív gyakorlatokat, és ezt látják körülöttem azok, akikre majd ugyanúgy nehezedni fognak a bizonyos körülmények, akkor a jó példát mutatva őket is afelé lehet vinni.
Végül pedig hallgassuk meg a Naphimsz Egyesület eddig elért egyik legnagyobb eredményről szóló rövid rádióműsor részletét, amely Gábor egyik utolsó média szereplése volt. Az adás alig 2 hónapja készült, amiben Gábor épp a 2017. február 24-25-én az esztergomi Szent Adalbert központban tartott teremtésvédelmi összekötő képzésről beszélt. A képzés megtervezésében, a hozzá szükséges forrás megszerzésében, a lebonyolítás megszervezésében Gábornak elévülhetetlen érdemei vannak. Jöjjön a bejátszás Sipka Júlia műsorvezető szerkesztői felvezetőjével.
Február 24-én és 25-én került sor az első teremtésvédelmi összekötő képzésre Esztergomban, a Szent Adalbert központban. Több mint 40-en résztvevők, előadók és szervezők voltunk ott, Szombathelytől Nyíregyházáig, Pécstől Edelényig, falvakból és városokból, kisebb és nagyobb közösségekből jöttek atyák és laikusok, röviden az ország minden pontjából a teremtésvédelem iránt már elkötelezett, vagy éppen a 2 nap hatására elköteleződő közösségek képviseletében. Ruhály Gábort, a Naphimnusz Egyesület elnökét kérdezem, miként, kiknek a közreműködésével és támogatásával jött létre a rendezvény?
Már az Egyesületünk megalakulása 2011 óta nagyon foglalkoztatott minket az, hogy föl kéne kutatni és össze kéne kötni országszerte a teremtésvédelemmel foglalkozó aktív résztvevőket. Ez elég nehéz, mert nagyon azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok közösségben, ha tesznek is valamit, ezt nem hangsúlyosan teszik, vagy csak akarnak tenni, de nem kezdenek hozzá. Tehát sokat kutattunk, míg aztán egy olyan szerencsés körülmény állt elő, hogy az emberi erőforrás támogatás kezelőnek felfedeztük egy pályázatát, amely az egyházak közösségi célú programjainak támogatására irányult, és a Szent Adalbert központtal együtt pályáztunk egy ilyenfajta képzésre, összejövetelre, amivel nyerni sikerült.
Hogy történt a résztvevők kiválasztása? Kik voltak ott a képzésen?
Az volt a célunk, hogy országos lefedettséget érjünk el, ezért úgy indultunk el, hogy minden egyházmegyéből, római és görögkatolikus egyházmegyéből hívjunk meg résztvevőket. Voltak olyan helyek, ahol már voltak ismerőseink, és ilyen formán tudtuk, hogy hol ki aktív, őket meg tudtuk szólítani, hogy van-e kedvük csatlakozni, és voltak egyházmegyék, ahol egyszerűen csak a püspöki kar, Caritas in Veritate bizottságának segítségével értük el az ottani szervezeteket, és kértük meg, hogy küldjenek erre az alkalomra valakit.
Gábor, köszönjük, hogy ennyi időt és figyelmet áldoztál ránk, és a teremtésvédelem témájára is. Büszkék vagyunk, hogy ezt a rövid időt veled együtt tölthettük el a célszolgálata közben. Azt a napot és órát azonban nem tudja senki. Halálod megdöbbentő, érthetetlen és felfoghatatlan. De ígérjük, hogy nem keressük az ilyenkor azonnal tolakodó miértekre a választ, hanem megpróbáljuk inkább a kiért és a mi célból kérdésekre feltenni azt a választ, amit ezekre lehet adni. A kérdéseket pedig a veled közösen eldöntött és egyesületünk alapszabályában is megfogalmazott célunk mentén fogjuk megválaszolni. Ahogy te sokszor az eszünkbevéstere mondat ismételgetésével, miszerint minden cselekedetünkkel a magyar katolikus közösségek teremtésvédelmi elkötelezettségét fogjuk szolgálni, minél szélesebb körrel együttműködve, az egész társadalom javára. Köszönjük neked ezt. Nyugodj békében. Mai adásunk témájának, illetve címének azt választottam, hogy Vevi, vagyis vidékfejlesztés a végeken. Engedjék meg ezt a kis szójátékot nekem. És szeretettel köszöntöm a stúdióban a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Két ügyvezető igazgatóját, Fisző Csaba és dr. Bölönyi Horváth László igazgató urat. Szervusztok!
Köszönjük mi.
Köszönjük a meghívást.
És köszöntjük a kedves hallgatókat is.
Velük most az iroda különleges és mindeddig tudtommal egyedülálló vidék és közösségfejlesztő tevékenységével kapcsolatban beszélgetünk. Nehéz megszólalni a műsor nekrológszerű felvezetője után, hisz mindannyian részt vettünk az esztergomi képzésen. Személyes kapcsolatban álltunk Gáborral, mind kaptunk valamit tőle, ami elvonatkoztathatatlan a jelenlegi tevékenységünktől. Ha csak azt nézem, hogy én most szerkesztőként egy egyéves távollét után itt ülök, és helyette kellett beugranom. Nehéz így beszélni. Mindenket arról kérdezlek benneteket, hogy ti is ismertétek Gábort, volt szerencsétek találkozni vele most a képzésen, talán még előtte is. Hogyan ismertétek őt meg? Milyen emléket őriztek róla?
Hát ugye előtte alkalommal, mikor mi először felvettük a kapcsolatot a teremtésvédelemmel veletek, ugye akkor volt személyes találkozónk is Vácon.
Igen.
Tehát már onnan ismertük.
Tényleg, igen, ott is találkoztunk.
Ismertük egymást, mert ott is nagyon-nagyon meglepő volt az a lendület, ahogy és megfontoltság, amivel ő ezt képviselte. És hát ugye az esztergomi rendezvényen is én ráadásul pont vele voltam egy csoportban. Tehát ez nekem különösen nehezen is mérén érintett, amikor a hétvégén én is láttam, és hát ugye utána beszéltünk is, hogy ez valós, vagy hát hogy látjuk felrepennek őrült hírek is. Igen. Sokszor, hát reméltük, hogy ez is egy hasonló. De hát esztergomban is az látszott rajta, hogy egyszerűen azzal a tudatossággal, ahogy megy előre, és egyszerűen a teremtésvédelem, a környezetvédelmünk, a hit, amit ő meg tudott fogalmazni, akár a kérdéseiben, hisz ők moderátorként a közösségi beszélgetésekben, a csoportos beszélgetésekben vett részt, de ahogy irányította a beszélgetést. Itt most a felvezetőben hallottuk mi is, hogy mennyi mindennel foglalkozott, bár ott a beszélgetésen nem jött le, hogy ő neki ennyire van egy másik élete is,
Hát egy professzionális élete volt, ugye ebből kereste a mindennapi betevőt.
De mégis ott a kérdésében az jött le, hogy ez is neki egy teljesen kiemelkedő fő cél az életében, amit teljes erővel tud képviselni, és nem mellégákaként kezeli az életének.
Igen, amennyi ideje jut esetleg rá, igen.
Igen, és ez annyira megfogott akkor is benne, és hát nyilván ezért is nehéz ezt most ilyenkor feldolgozni, és megnéztenünk, hogy...
Igen, nagyon-nagyon meglepő és hihetetlen, hogy eltávozott közülünk.
Igen, hát én is, mikor Csabával beszéltem telefonon, ő is említette először, azt mondom, Csaba, ne hülyeskedjél, nem létezik, hát egy fiatal ember. Azt mondja, de sajnos igaz. Hmm. Úgyhogy én is arra a hatalmas energiára és lelkesedésre tudok visszaemlékezni nála, róla, amivel úgy megtudta a szó jó értelmével véve fogni az embereket, hogy egész egyszerűen még órákkal, napokkal, hetekkel a találkozás után is ennek a találkozásnak a hatása alatt lehetett állni. Ő olyan ember volt, aki tudott lelkesíteni, aki lelkesedett és lelkesített, és ez nagyon ritkaság a mai korunkban.
Igen, igen. Egyébként összeállítva nekrológot róla, tudtam, hogy sok mindennel foglalkozott, de azért ez nagyon meglepő, hogy milyen szertágazó volt a tevékenysége. Mondjatok egy pár szót magatokról a hallgatóknak, nem biztos, hogy ismernek titeket, akár személyesen, akár üzleti, szolgálati tevékenységetek oldaláról. Mivel jöttetek ide, honnan érkeztek, hol éltek, erről egy pár szót hagy halljunk.
Mind a ketten a Dunakanyarban élünk. Én személyesen Szepegényben. És hát sok-sok gondolattal, érzéssel jöttünk, amit majd szeretnénk is elmondani itt az irodáról. De én jó magam gazdálkodom is, természetesen vallásos családból származom. Szüleim így neveltek minket, és hát a természet szeretete azért az már gyerekkoromtól megvan bennem. Aztán, hogy telt múlt az idő, a szakmám is, ugye a mezőgazdaság, agrárvilág, és hát emellett azért föl kellett fogni, hogy ugye az agrárember nagyon-nagyon sok időt tölt kint a természetben a Jóistennel, tehát tehetünk mi sok mindent, megművelhetjük a földet nagyon alaposan, elvetjük a vetőmagot időben, de a talaj kiszáradhat. Uh-huh. Ha nincs csapadék, vagy nincs napsütés, akkor mit sem ér a munkánk. Sokszor kint vagyunk, és hát feleségem is az ágazatban van, sokszor beszélgetünk séta közben, hogy édes jó Istenem, csak most már adj egy kis csapadékot. De aztán süssön is a nap, hogy ez a gyümölcs megérjen, és a kis növény kinőjön. Én azt gondolom, hogy ezt a jelenkort, ahogy szokták mondani, az unokáinktól kaptuk kölcsön. Védenünk kell, és vigyáznunk kell rá. Mi a gazdálkodásunkban is ezt követjük, és hát próbáljuk így tenni a mindennapjainkat.
Hogy kerültél kapcsolatba Váci egyházmegyével? Úgy tudom, hogy nem Tőzsgyökeres Váci vagy, vagy Vác környéki.
Nem, nekem az életemben volt egy-két kanyar. Több évet éltem Debrecenben, ahol a szakmát mélyítettem, az Agrár Egyetemen is dolgoztam, és amikor az ottani munkánk, a projektünk véget ért, akkor ugye, mentem volna Zalaegerszegre dolgozni, egy elég nagy céghez. És akkor ezt Bár Miklós püspök úr megtudta, és mondta, hogy hát biztos, hogy nekem az ország egyik végéből a másik végébe kell mennem dolgozni, hanem próbáljuk meg ezt a vidékfejlesztési irodát létrehozni az egyházon, a Váci egyház megyén belül, próbáljunk tenni a vidékért és a vidéken élő emberekért, és mondom azt termelőkért, a gazdálkodni akaró fiatalokért. És hát így kerültem én be ide a Váci egyház megyéhez, és nem az ország keleti feléről nyugatra.
Értem. Laci?
Hát nekem a történetem kissé hosszabb lenne tekintettel élemedett koromra, de megpróbálom nagyon rövidre fogni. Az az igazság, hogy mindig ilyenkor, amikor megkérdezik, hogy hát mi a te foglalkozásod, én akkor azt mondom, hogy az én foglalkozásom minden, voltam én minden, csak akasztott ember nem. Alapképzettségemet tekintve én gépésztechnikus vagyok. Aztán informatikai képzettséget szereztem főiskolán, majd ezután következett egy rövid kitérő, közgazdász végzettséget szereztem, és a közgazdaságtan után pedig, hogy mindezt méltóképpen lezárjam, jogászi képzettségre tettem szert, úgyhogy gyakorlatilag most itt állok, temérdek végzettségemmel, de mégiscsak oda kerültem, ahova a szívem húzott, mert az mindig is a természet és a tájjal való kapcsolat. Teszem ezt annál is inkább, mivel én budapesti születésű vagyok. Mondhatom azt, hogy egy fél évszázadot ott éltem le, tőzsgyökeres budapesti lévén, és ezelőtt 10 évvel költöztünk vidékre. Először egy kisfaluba, Veresegyház mellett Erdőkertesre, majd onnan Vácra, amikor is a kislányunk megszületett. Szóval tudatosan választottuk Vácot, mert gyönyörű fekvése van, nagyon szép város, nagyon jók a lehetőségek, tehát a természet igencsak közel van. Vác élhető város, tehát nincs még túlnövekedve, és nem kicsi unalmas hely. És igazából én nagyon-nagyon sokáig a bankszektorban dolgoztam, mondhatnám azt is, hogy még a kétszintű bankrendszer megteremtése előtt kezdtem 1985-ben, ha jól emlékszem, és utána gyakorlatilag szinte töretlenül egy jó 10 évet eltöltöttem, akkor alakult át a bankszektor, majd az akkori bankfelügyelethez, a pénzügyi szervezetek állami felügyeletéhez mentem, és hát ott is eltöltöttem húzamos időt, ott is 15 évet, majd egy rövid kitérő, egy minisztériumi beosztás után megérkeztem Vácra, és hát azóta a vidékfejlesztési irodában, a vidékfejlesztési non-profit Kft.-nél dolgozom. Van egy kislányom, ő most másodikos, Blankának hívják, és nagyon gyönyörűen zenél, nagyon autodidakta módon tud zongorázni, bár ő neki most a hegedű a hangszere.
Mert többen is játszik akkor.
Így bizony, így bizony. Hát otthon mi nagyon szeretjük a zenét, feleségem is gyakorolja a zenélést. Én jó magam tagja vagyok a Székesegyház Szent Cecília kórusának, és éppen tegnap is Budapesten voltunk a ciszterci templomban. A Feneketlen tónál volt egy nagyon szép mise, aminek keretében hát mi adtuk a zenei szolgálatot.
Kedves hallgatónak mondjuk el, hogy egy nappal előbb vesszük fel ezt az adást, tehát a tegnapit 2 nappal előtt jelent majd, tehát vasárnap zenéltek Laciék ott. Nagyon meglepő az Egyházmegye neve mellett a vidékfejlesztés szó megjelenése. Hogy jött ez az ötlet? Kitől származik? Mikor indult?
Tehát az iroda az 2013 év elején alakult. Bár Miklós Püspök úrnak köszönhetjük ezt az irodát ötletben is, a névválasztásban is egyébként. Emlékszem, mikor először behívott, és akkor mondta, hogy hát kell csinálnunk a vidékért egy irodát, és hát ezt kimondottan ezzel a tevékenységgel, és ezzel a irányzékkal, hogy vidékért tennünk kell, nem lehet más. És akkor már mondom, rendben, Püspök atya, de hát akkor milyen névvel, vagy hogy induljunk el? Azt mondja, menjetek, dolgozzatok a vidékfejlesztésért. És innentől eldöntésre került, hogy Váci Egyházmegye, vidékfejlesztési iroda. Püspök atyánk nagyon jól érezte, hogy igenis tenni kell az egyháznak is nyíltan, hisz hát azért régebben is tett az egyház a vidékért és a vidéki emberekért, de igenis fel kell vállalni ebben a korban. És hát nem biztos, hogy jó szóhasználattal élek, de a média adta lehetőségeket ki kell használni. Élnünk kell azokkal a fogásokkal, amik az embereknek a gondolkodását egy picit más irányba tereli akár.
Kizökkenti őket egy hagyományos gondolkodásból.
Igen.
Fejlesztésre ösztönzi őket.
Meg egy-egy
fejlődésre.
Irányt megvilágít. Uh-huh. És hát ugye ugyanígy a vidékre koncentrálnunk kell, hisz vidék nélkül ugye nincs fellendülés. És hát ezzel az irányjal indultunk el, akkor nagyon sok mindent mondott nekünk Püspök atya, hogy hát a termelői közösségek, piacok, aztán az élelmiszernek a jó áramlása, hogy tudjunk fogyasztani jó minőségű élelmiszereket. Nagyon sok beszélgetés volt az elején, hogy nyilván nekünk is átjöjjön az a fajta gondolat, amit Püspök úr szeretne ezzel megvalósítani, és hát elindítani az egyházmegyén belül. Aztán az idő folyamán sikerült, hál' Istennek, egy-egy saját gondolattal is kiegészíteni, egy-egy jó ötletet hozzátenni, amit Püspök atya Istennek pozitívan vett, és mi tudtuk vinni és megvalósítani a mai napig akár.
Uh-huh. Tevékenységeitek között egészen érdekes dolgok is feljönnek. A helyi piac az már teljesen szokványosnak számít, az már több éve megy, nem tudom, hogy talán már több helyen is van, ugye nem csak Vácott. De ott van például a termelőcsoportok támogatása, ami azt jelenti, hogy a helyben termelőket segítitek, vagy ami számomra nagyon új volt, és most jött ki nemrég, majd segítsetek ki ezekkel a nevekkel, az új program nevekkel, ugye vetőm a program mellett még ilyen tulajdonképpen közösségfejlesztő jellegű tevékenységek felé indultatok.
Hát a piac ez egy érdekes dolog volt, mert sokat gondolkoztunk azon, hogy hát mi módon lehetne segíteni a termelőknek, ugye? Mindenki azt mondja, hogy hát Nógrádban az emberek ugye nagyon-nagyon szomorúak, és nagyon nehezen tudnak kitörni a nógrádi elszigeteltségből. Adja ezt az úthálózat az infrastruktúrának a sajátossága, de ugyanakkor viszont mi úgy gondoltuk, hogy azért némiképpen ezen lehetne javítani, vagy segíteni. És azt láttuk, hogy voltak kezdeményezések már korábban is, úgynevezett gazdapiacra, viszont mi ezt egy kicsikét szerettük volna kiszélesíteni, jobban előtérbe hozni. És hát 3 éve kezdtük el. Először egy, igen, gazdapiac. Először egy hát kis, mondjuk úgy mellékutcában, egy udvarban, és utána Püspök atyával ezt a dolgot megbeszélvén, ő azt mondta, hogy hát akkor lehetséges, hogy a püspöki palota előtt a Székesegyháza szembe kerüljön ennek a megrendezése, és onnantól kezdve, hát én azt mondom, hogy hát egyre népszerűbb.
Ez és a ennek a nagy híre is van, mert...
Híre van médiában, és megjelenik a helyi médiában, talán országos médiában is volt. Idén egy újabb lendületet vettünk, mert közösségépítő, illetve kulturális programokat is szervezünk a piacra, és mondhatom azt, hogy egy nagyon jó kis közösség alakult ott ki. Ugye alapvetően a termelők azok egymásnak, hát nem azt mondom, hogy ellenfelei, de minden esetre nyilván mindenki a vásárló kegyeiért küzd, és a saját portékáját szeretné eladni. Itt viszont egy olyan jó kis csapat lett, akik hát nagyon-nagyon szívesen töltik el azt az időt, amit ott a piacon vannak, és nem egymásra árgus szemmel figyelve, hanem igenis barátságosan beszélgetve. Szoktunk például, ha múltkor mi is volt Bográcsban, volt bográcsozás a piacon,
és ezt a termelők
igen, és
készítik
ezt a termelők
saját maguknak.
Teljesen jó. És nem csak a piac jellemez most már titeket, hanem egészen érdekes közösségfejlesztő jellegű programokba fogtok. Én olyan szavakat olvastam a kiírásban, mint mentorok keresése. Szóval miben állnak ezek az új ötletek?
Igen, erről Csaba többet tudom mondani, mert nagyon-nagyon sok időt töltött az iskolakert, illetve a kiskerti programnak, mi úgy hívjuk, hogy a kiterjesztésével, de akkor inkább... Igen,
több programot is indítottunk, talán kezdem a kiskert programmal, az egy kicsit több rétű lett ettől az évtől kezdődően, ezt mindjárt 13-ban elindítottuk, rengeteg vetőmagot kaptunk felajánlásban, és hát nyilván ezt nem lehet elpocsékolni, és kerestünk településeket, önkormányzatokat első körben, rászoruló családoknak adtuk ezt oda, hogy az önfenntartásban, a háztáji gazdálkodás újraindításában próbáljunk nekik egy kicsit segíteni. Ezt a programot 2 éven keresztül működtettük, tehát a tavalyi évben közel 400 családnak adtunk így vetőmagot. Több cég keresett minket meg, volt, aki 5 tonna vetőburgonyát adott rajtunk keresztül a családoknak. Nagyon nagy megdöbbenés volt számunkra is. És éreztük ennek a súlyát, hogy nagyon jó, hogy adunk a családoknak vetőmagot, de ennél több kell. Minden évben a vegetációs időszak alatt 3-szor felkerestük a családokat, megnéztük, művelik, beszélgettünk ezekkel a családokkal, de rájöttünk, hogy ennél több kell nekik. Ugyanis volt, ahol a második, harmadik találkozás alkalmával a kert már nem volt kellően gondozott.
Nem tartottak ki a tevékenységben.
Igen, és akkor ebben az évben elindítottuk, kicsit átformáltuk az egész programot, és meghagytuk maga ezt a kis kert részét, ahol adunk vetőmagot rászóló családoknak az önkormányzatokon, vagy civil szervezeteken keresztül. Elindítottunk egy jó szomszéd programot, ahol az a általunk elképzelt feladat, hogy egy-egy olyan mentor, kvázi, aki a településen lakik, de tud gazdálkodni, a környezetében fogjon össze 1-2-3 családot, akiknek ő fog segíteni a gazdálkodásban. A mentor is kap egy nagyobb vetőmagcsomagot, mert nyilván ő gazdálkodik sokkal ügyesebben, de a családoknak is adunk vetőmagot. És illetve a mentor, hogyha kap többet, akkor tud még adni a családnak, ahogy látja. Hogy
és akkor ő segíti a többiek?
Így van.
Termelési tevékenységét?
A minden napokban, tehát mikor Józsi bácsi jöjjön át, mert valami bogarat látok a növényen, akkor Józsi bácsi át tud menni, és hát legjobb esetben is azt mondja, hogy barátaim, ez egy krumpli bogár, szedni kell kézzel, nem permetezzük. Vagy hát, hogyha olyan van, akkor Józsi bácsi nyilván több ideje gazdálkodik, tudja, hogy milyen szert, hogy keverjen, és hát nyilván a környezetre való figyelemmel együtt.
Találtok még ilyen embereket így a
falvakban? Találunk, tehát meglepetés volt számunkra, hogy igen, van. Volt olyan település, ami a harmadik lába a kiskert programunknak a Kertelek egy programba is el akart indulni a település, de végül nem jött össze ott a megfelelő közösség, és maradt a Jó Szomszéd programba, mert viszont Józsi bácsi, Kati néni megvolt a faluban, hál'
Istennek. Csinálni. Mit jelent a Kertelek?
Itt az iroda vállal kimondott mentori tevékenységet, tehát egy szaktanácsadó, aki a szakmához ért, kertműveléshez ért, őt bíztuk meg és kértük meg, hogy a programban részt vesző családokat keresse fel, és akkor havi szinten mentorálja őket, segítse őket, akár telefonon is, hogyha olyan kérdés van, mert egy fényképet most már lehet küldeni ebbe a világba, hogy valami bogár van az uborkámon, akkor most mit csináljak vele, szappanos vízzel kenegessem, vagy permetezzem, vagy hagyjam úgy, mert az éppen jót tesz. És ezt a programot így működtetjük, hogy Mónika, kedves kollégina, megy, fölkeresi a családokat, szakmailag segíti őket, akár a művelésben, akár a kertnek a megtervezésében, de segíti a családokat. És hát reméljük, hogy így minél többen leszünk. A hosszú távú elképzelésünk persze mindig ilyen mosolyognak rajtam, hogy milyen jó lenne, ha ilyen közösségek tudnának megfelelő mennyiségű terméket előállítani jó minőségben, amit utána akár a piacra be lehet juttatni, ezzel megint csak vagy a mindennapi élethez segítsük hozzá ezeket a családokat.
Ha aztán itt újra meg lehetne művelni.
Igen, meg hát sajnos kikopik az életünkből a kertművelés, és akár onnan nézzük, a fiatalok elmennek vidékről, tehát ha nem lesz értelme, miért otthon maradniuk, ami lehet, hogy éppen indul egy háztáji művelésben, meg szereti azt mondja, hogy hát akkor veszek egy-két hektár földet, és azt van művelni. Van létjogosultsága, én azt gondolom, hogy pár hektáron földet lehet művelni, és megfelelő kultúrák mellett meg lehet belőle élni tisztességesen. Nem azt mondom, hogy könnyen, mert a mezőgazdaság nem könnyű munka.
Úgy tudom, hogy egyre több embernek adtok munkát. Ennek mi a környezete? Mit lehet erről tudni?
Hát ez egy érdekes dolog volt. Amikor mi elkezdtük ezt a feladatot, ez úgy indult, hogy Csaba bejött januárban, az első munkanapon, és azt mondja, hogy te figyelj ide, én úgy érzem, hogy nekünk most nagy feladataink lesznek. Valami van a levegőben. Nem tudta, én se tudtam, senki nem tudta. Ahhoz képest egy pár nap után Püspök atya szól, hogy gyertek át. És a belügyminisztérium képviselőjével együtt elhatározta Püspök atya, hogy akkor az egyházmegye elindítja a közfoglalkoztatási programját. Közfoglalkoztatási programot tulajdonképpen igazából akkoriban nagyon kevés helyszínre alapoztunk, Nyáregyházára elsősorban, illetve onnan Csépharasztra, Antal András diákónus.
Említsük meg a nevét, igen.
Igen, nagyon-nagyon agilis, igen. Aktív és tényleg a mai napig egyébként Csépharasztron jelentős létszámú közfoglalkoztatott munkatársunk dolgozik. Az ő segítségével indultunk az első programmal. Ha jól emlékszem, akkor valami 30-valahány fő volt.
Hogy
kezdetén. Hát, Csaba, te jobban tudod a számokat.
Százon felül létszámról beszélhetünk már.
Jelenleg 140 foglalkoztatott kollégánk van az egyházmegye területén. Szeretném itt elmondani, hogy tehát az iroda a közfoglalkoztatottaknak az adminisztrációs tevékenységét végzi. Tehát itt a bérszámfejtéstől kezdve mindent, de maga a foglalkoztatás az helyben a plébániáknon történik. László említette, hogy Nyáregyháza Csépharasztra alapozva indultunk el, jelenleg 35 telephelyen foglalkoztatunk. Több plébános atyát is fel tudnánk itt sorolni, engedjék meg, hogy ezt most ne tegyük, de vannak olyan plébániáink, ahol kimondottan nagyon jó minőségben zöldségtermelés folyik, fóliasátor alatt. Van, aki állatot tart. Van, aki papírbrikettet akar gyártani, és ezzel próbálkozik a mindennapokban. Jól tudjuk, hogy az egyház életében ugye a temető gondozása is egy nagy feladatot ró rájuk. Van, aki a temetőit teszi, próbálja így rendbe tartani és rendbe tenni. Tehát nagyon-nagyon sokrétű feladat van, amiben tudjuk ezeket az embereket foglalkoztatni, akik tudnak segíteni az egyház életében, és hát remélhetőleg egy picit mi is hozzájárulunk az ő mindennapjaikhoz, hisz hát azért Cséfarasztra visszakanyarodva ott egy karitatív, karitász központ is kialakult, ahonnan hát jól tudjuk, hogy itt ezek a rászoruló embereknek akár a mindennapjaikban a ruha kérdést is meg lehet oldani. Tehát ez azért oda-vissza működik, hogy ők is nagyon-nagyon sokat segítenek nekünk, reméljük, hogy mi is azért tudunk nekik.
Laci? Hogy a feladat nagyságára azért egy kicsikét a hallgatók, hogy el tudják ezt képzelni. Ugye a kollégákat említette, 140 körüli létszáma, és még egy, amit érdemes lenne megemlíteni, hogy ahogy a kezdetben nehezen indult ez a program, mostan elérkeztünk arra a fázisra, hogy már az atyáknak kell mondani, hogy most várjanak még egy kicsit, most nem tudunk felvenni kollégát, mert nincs hatósági
szerződés.
Így bizony, így bizony.
Ez jó hír.
Egyébként a vidékfejlesztéssel kapcsolatos visszatérő dolog. Én emlékszem, mikor elkezdtük, akkor egy kicsikét már, bocsánat, de olyan furcsán néztek ránk, hogy mit akarnak itt, hát mi ugye a hitéletet éljük, mi azt csináljuk. Na most ezek itt jönnek, és akkor most mezőgazdaság, meg kert, meg minden, van nekem elég bajom. Most eljutottunk odáig, hála Istennek, hogy már keresnek minket. Tehát már nem az van, hogy mit akarnak itt ezek az emberek, meg hogy hagyjanak már egy kicsikét nyugton, mert a 15 falum között azért egy lélegzetvételnyi pihenőm hadd legyen, hanem keresnek minket, és számítanak ránk, ez nagyon fontos, számítanak ránk.
Ti hogy látjátok egyébként, sok kritika írja a közmunkát, hogy azt állítják róla, hogy ez elzár a munka lehetőségétől, ahelyett, hogy hozzásegítene, nem tudnak kiszabadulni ezek a közmunkások ebből a körből, és hogy nálatok hogy néz ez ki, a kritikák megalapozottságát a saját munkátok kapcsán, hogy látjátok?
Adminisztrációs teher az valóban nagy, szigorú, és hát ezt követelni és tartani kell, mondom ezt nekünk, a kollégáktól, és hát a plébánosoktól is. Erre oda kell figyelni, szabályok között élünk, tartanunk kell hozzá magunkat. De én nem mondanám azt, hogy ez konzervál teljes mértékben. Tehát nekünk óriási problémánk volt, hogy nagyon sok olyan programot szerettünk volna indítani, ahol megvolt a foglalkoztatott kolléga, szakmát, ja, jó volt, tudta, amit tudnia kellett, akartunk ráépíteni, mondtuk, hogy veszünk gépeket, és akkor termeljünk, állítsunk elő, például tábori mellékhelységeket gyártunk, komposztálót gyártunk, virágládákat, de nagy probléma volt, hogy amikor ebbe elindultunk, egy asztalos kolléga elindultunk, és azt mondta, hogy gyerekek, megyek, mert találtam munkát. És nagyon sokszor találkozunk ilyennel, hogy ezek az emberek, ha akarnak, ki tudnak belőle törni. Sajnos azt látni kell, hogy az emberek személyisége olyan is tud lenni, hogy hagyja saját magát elülni. Kényelmes. Nekem itt jó, és nem tesz. Tehát segíts magadon, Isten is megsegít, szokták mondani. Tehát ne várjunk mindent a Jóistentől, kormánytól, az egyháztól, nekünk is tennünk kell valamit. És innentől kezdve én azt gondolom, hogy ez nem konzervál, hisz ha én szeretnék ebből tovább lépni, akkor tovább tudok. Nyilván vannak mindig más esetek is, tehát ezt nem lehet ráhúzni egy kaptafára. De azért látjuk mi is, hogy vannak 20 éves fiatalok, akik dolgozni bírnának, ha akarnak. Akarnunk kell, tennünk kell, a saját sorsunkért tennünk kell. Jóisten fogja a kezünket, de kevés, hogy fogja a kezünket, mennünk is kell utána.
Igen, igen. Mi az, ami most előttetek van, már csak néhány percünk maradt tényleg, hogy elmondjátok, hogy a jövő tervei mit akarnak?
Szeretnénk mindenképpen a közfoglalkoztatást úgy továbbfejleszteni, hogy azok után elsődleges munkahelyé tudjanak válni. Itt gondolok arra, hogy szeretnénk egy-egy plébánián, ahol kimondottan, kimagasló, jó minőségű termelés folyik, ott olyan perspektívát felállítani nekik, ami őket is motiválja. Tehát most szeretnénk, hogyha nagyon sikerülne egy savanyító üzemet elindítani, ezzel párhuzamosan szeretnénk egy kicsit a felnőtt képzésben is aktívan részt venni, hogy ezeknek az embereknek egy picit tudjunk a jövőben szélesebb lehetőséget nyitni. Aztán hát szeretnénk mindenképpen több piacot nyitni, minél több piacot. Tehát itt, hogyha a plébános atyák hallják, akkor szívesen veszik megkeresésüket, segítjük őket minden adminisztrációban. Nem egy nagy teher maga a piac sem. Ha van ott egy közfoglalkoztatott, akkor az akár el is tudja vinni, és csak időközönként a termelői felkeresést. Tehát mindenben segítjük őket, csak legyen minél több piac. És hát szeretnénk, hogyha a programjaink, mint a kiskert program, minél tovább tudjuk vinni, aztán egyre aktívabban a pályázatok lebonyolításában, szeretnénk ezt is bővíteni. Tehát igazából mi most érezzük azt, hogy elindultunk, és most nyitni szeretnénk még jobban a tevékenység körünket, illetve azokat, amiket elindítottunk, azokat szeretnénk fenntartani, és minél nagyobb biztonsággal és alapossággal működtetni a szitávon.
Ennek előre haladásáról tudunk beszélni a közeljövőben, várunk vissza benneteket, hogyha lesz újra olyan hír, amit szívesen megosztanátok. Én nagyon szépen köszönöm, ennyi fért a mai műsorunkba, stúdióbeli vendégeinknek, Fiszl Csabának és dr. Bölönyi Horváth Lászlónak, a Váci Egyház megye vidékfejlesztési nonprofit KFT ügyvezető igazgatója, valamint köszönöm áldozatos munkáját egyesületünk elnökének, Ruhály Gábornak, akiről múlt heti váratlan és tragikus halála okán emlékeztünk meg. Adj Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék békében. Köszönöm a műszaki segítségnyújtást a technikus kollégámnak. Reméljük tetszett műsorunk, amit a Naphinusz Teremtésvédelmi Egyesület szerkesztésében hallhattak. Ha van a műsorral kapcsolatosan kérdésük, akkor hívják a Mária Rádiót, vagy írjanak nekünk az info@teremtésvedelem.hu e-mail címre. Mostani adásban búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője és vezetője Kükedi Zsolt. Hallgassanak minket 4 hét múlva ugyanebben az időben. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről. Mária Rádió.
Erdélyi Ágnes, karnagy, zenepedagógus gondolatait hallhatják arról, miért szereti a Mária Rádiót, s mit adott számára?
A szülőhelyemen, Veszprémben is van a Mária Rádiónak sok-sok munkatársa, és nagyon-nagyon becsülöm azt az áldozatos időt, energiát, nem kímélő munkát, amit a hívő emberek közösségért megtesznek. Én, mint zenész, azt is nagyon köszönöm a Mária Rádiónak, hogy az egyházi zenére és a kórusokra is ezen belül nagyon figyelnek. Például a Mária Rádió kórus versenyei már 2-szer nagyon nagy sikerrel zajlottak Budapesten, és ezt mint karvezető nagyon-nagyon tisztelem.
Erdélyi Ágnes, karnagy, zenepedagógus gondolatait hallhatták. Ha szeretik, s fontosnak tartják a Mária Rádió működését, kérjük támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával a rádió működését. A Mária Rádió Közhasznú Egyesület adószáma 19 38 52 26 1 19. Az adó 1%-ának felajánlásáról további információk olvashatóak honlapunkon www.mariaradio.hu/1%.
Csatlakozz a Mária Maratonhoz! 2017. június 22. és 25. között a Mária út Zirc Budapest szakaszán 4 napon át kerékpáron kísérheted a futózarándokokat.
A napi távátlagosan 40 kilométer lesz, amely során számos lelki és kulturális program vár rád.
Családok és csoportok jelentkezését is várjuk. Információ mariaut.hu.
Tekerj a lélek útján!
Mária Rádió.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.